Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostol második levelében a tesszalonikaiakhoz, a második fejezet 13. versétől a következőképpen. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Amikor vendéget várunk, van egy körülbelül negyed órát felölelő időszak, amit bevallom, hogy nagyon nem szeretek. Ez az, amit akadémiai késésnek is szoktak hívni, amikor már eltelt az az időpont, amit megbeszéltünk, de a vendég még illemből késik valamennyit, de sosem lehet tudni, hogy pontosan mennyit. Ebben a néhány percben az a legnehezebb, hogy az ember már tudja, hogy mindjárt itt lesz a vendég, de nem tudja, hogy mennyi ideje van még hátra, milyen teendő fér még bele addig. Belefogjak, hogy még kitakarítom a fürdőszobát, vagy már inkább ne. Öltözzek át még egyszer, vagy lehet, hogy arra már késő. Ezért aztán az ember ilyenkor egyáltalán nem tesz semmit, hanem csak vár és feszülten figyel, és ez a várakozás ez nagyon idegörlő tud lenni. Bár ez a példa egy kicsit túlságosan is hétköznapi és profán, de valami hasonló történhetett a tesszalonikai gyülekezettel is, olyan szempontból, hogy ők nagyon várták Jézusnak a visszajövetelét, ugye az ősegyházban ezt még nagyon korára tették, ezt az időpontot, hogy mikor fog Jézus visszajönni. Sőt, volt, aki a tesszalonikai gyülekezetből azt is hitte, hogy ez a visszajövetel, ez már megtörtént, csak némelyek lemaradtak róla. Sokakat ez a várakozás annyira megviselt, hogy teljesen összezavarodtak, hogy hogyan is kéne élniük most ebben az átmeneti időszakban. Dolgozzanak, vagy hagyják abba a munkát, mert most már úgyis mindegy. Házasodjanak még meg, vagy inkább maradjanak egyedül. Ez az összezavarodottság pedig még sebezhetőbbé tette őket különböző tévtanításokra, mert bénultságukban mindenbe belekapaszkodtak, ami egy kis biztonságot adott nekik. Ahogy erre az igére készültem, vagy ahogy ezt az igét olvastam, arra gondoltam, hogy vajon mi is tudjuk-e így várni Jézus visszajövetelét? Egyáltalán ma, a mai világban, a mai embereket, mai keresztényeket foglalkoztatja ez még ennyire, hogy mikor jön vissza Jézus? Van-e bennünk izgatottság ezzel kapcsolatban? Ahogy ezen gondolkodtam, arra jutottam, hogy talán nincsen. Egyre kevesebb ember, egyre kevesebb keresztény foglalkozik igazán azzal, hogy milyen lesz az, amikor Jézus visszajön, hogy mennyi időnk is van hátra. Erről érdemes lenne egyébként beszélgetni valamilyen körön, hogy miért van ez így, vagy mi az oka, hogy talán már túl sok idő eltelt, és azt gondoljuk, hogy abba a kényelmes hitbe ringatjuk magunkat, hogy még sok idő van addig. Ha már eddig úgyse jött el, akkor lehet, hogy még tovább tudunk várni. Azt gondolom, hogy minket nem is annyira Jézus visszajövetele az, ami foglalkoztat, hanem inkább a saját elmúlásunknak a kérdése, a saját halálunknak a kérdése. Ugye most így halottak napja környékén, és az egyházi év utolsó vasárnapjai felé közeledve egyre inkább foglalkoztat bennünket ez a kérdés. Hogy vajon mennyi időnk van még? Milyen véget szánt nekünk az Úristen? És mi az, ami addig még belefér? Míg az idősebbek, akik látják elmenni a szeretteiket, barátaikat, óhatatlanul is a saját elmúlásukra gondolnak, addig a fiatalok közül inkább a saját jövőjük, a világ sorsa felől aggódnak. Vajon mennyi ideje maradt még az emberiségnek? Tudunk-e valamit tenni azért, hogy ezen változtassunk? Vagy mindannyian csak várunk egy biztosan bekövetkező végre? És sokunk fejében az is megfordul, amikor a saját elmúlásunkra gondolunk, hogy tudunk-e egyáltalán értelmes életet élni, amíg még időnk van rá. És ha tudunk, akkor hogyan? Mit kell tennünk azért, hogy értelmes életet tudjunk élni a hátralevő időnkben? Az is látszik, kedves testvéreim, hogy nagyon sokan, bár feltezik ezeket a kérdéseket, nem igazán tudják, hogy mivel kapaszkodhatnának, mikor ezek az egzisztenciális kérdések aggodalommal töltik el őket. Azt már sokan érzik, hogy a fogyasztás és a javaknak a felhalmozása nem ad megelégedettséget és értelmet az életünknek, de sokan nem is tudják, hogy igazából hol kereshetnék. Az egyházban sokan csalódtak, mert nem kaptak igazán releváns választ a kérdéseikre, de máshol sem találtak igazán szilárd alapot az életüknek. Pál apostol vigasztalóan szól az ő gyülekezetéhez, és szavai számunkra is vigasztalók lehetnek. Arról beszél, hogy ne annyira a végre tekintsünk, mert ugye az bizonytalan, és nem tudunk igazából róla sokat, hanem inkább úgy éljük az életünket, hogy az itt és mostra tekintünk. Ez egy nagyon kényes egyensúly, mert úgy kell élnünk, hogy tudatában legyünk annak, hogy meg fogunk halni, de a jövőtől való félelem ne bénítson meg minket annyira, hogy elszalasztjuk a jelen pillanatnak a lehetőségeit. Három dolgot szeretnék kiemelni ebből a mai igényből, amivel Pál vigasztalja a gyülekezetét. Az egyik az, hogy Isten kiválasztott bennünket. Ez az egyik hangsúlyos mondata a mai igénknek, és ez lehet az elsődleges kapaszkodónk, amikor az egész életünket bizonytalannak érezzük. Hogy az életünk az nem csak úgy lóg a levegőben, nem olyan, mint egy szél által hordott falevél, még ha sokszor így is érezzük. Mert Isten kiválasztott minket, és Isten üdvösségre választott ki minket. Vagyis jó véget szán nekünk. Az üdvösség szó, az eredeti szó pontosan azt jelenti, hogy egy veszélyből való kiszabadulás az üdvösség. Hogy megszabadulunk egy minket reálisan fenyegető veszélytől, mégpedig a haláltól. Istennek van terve velünk, és ez a terv, ez jó. Nagyon sokan szenvedünk attól az egész életünkben, hogy senki nem tart minket elég jónak, úgy érezzük, de még magunkat se igazából a legtöbbször. Nem tartjuk magunkat elég szerethetőnek, nem tartjuk magunkat érdemesnek arra, hogy mások jónak lássanak bennünket. És az a tudat, hogy Isten viszont érdemesnek lát bennünket arra, hogy kiválasszon, hogy szeressen minket, hogy jónak lásson, ez nagyon felszabadító. És ez a mai igénknek az egyik fontos kulcs gondolata. Ugyanakkor arra is int bennünket ez a kiválasztás, hogy ne bízzuk el magunkat. Az, hogy Isten kiválasztott bennünket, az nem azt jelenti, hogy akkor innentől most már nekünk semmit nem kell tennünk. Hanem igenis a naponkénti megtérésre helyeződik a hangsúly, hogy minden nap válaszoljunk Istennek erre a hívására, erre a kiválasztására. A másik vigasztaló gondolata az, hogy Isten nem csak kiválasztott bennünket, hanem meg is szentel. Ugye ez nagyon nehezen érthető számunkra, hogy ez mit is jelent pontosan. Arról van szó, hogy Isten nem csak egyszer kiválasztott minket, hanem a hétköznapokban is gondoskodik rólunk a Szentlélek által. Még a legkétségbeesettebb, legreménytelenebb pillanatokban is vannak olyan kis felvillanások, amik biztosítanak bennünket arról, hogy Isten gondoskodik rólunk. Olyan érdekesnek találom mindig, amikor olyan idősebb gyülekezeti tagokkal tudok beszélgetni, akik elmesélik az életüket, hogy mondjuk a nehéz történelmi pillanatokban, akár az 56-os forradalom alatt, vagy más ilyen nehéz időkben hogyan viselte gondjukat Isten, hogyan vezette őket. És ez mindig annyira hitépítő számomra látni, hogy még a legnehezebb pillanatokban is érezzük a Szentléleknek a munkáját. Hogy utólag látjuk, hogy Isten hogyan vezetett minket keresztül a nehéz életszakaszokon. Nem véletlen, hogy a zsidó nép is, vagy a zsidók is a nagy ünnepek alkalmával mindig újra és újra elmesélik azokat a történeteket, amik Isten szabadításáról szólnak. Hát ezért, mert újra meg újra átélik Istennek a szabadítását, azt, hogy hogyan vezette őket, és ez reményt ad arra, hogy Isten a jövőben is gondoskodni fog rólunk. Végül pedig azzal bíztat bennünket Pál, hogy Isten reménnyel is megajándékozott minket, hogy képesek legyünk elvégezni a feladatainkat. Mert Isten nem csak kiválasztott, nem csak megszentelt bennünket, hanem ránk is bíz egy küldetést, mindenkinek a saját küldetését a saját életében. Hogy ne csak úgy eltöltsük a kiszabott időt, ne csak úgy várakozzunk a végre, hanem lássuk magunk előtt azt, hogy mi a célunk. Mert Isten mindenkinek ad célt, de sokszor éppen a félelem és a reménytelenség az, ami megbénít bennünket annyira, hogy nem igazán tudunk semmit tenni azért, hogy ezt a célt elérjük. Mert nehéz úgy végezni a hivatásunkat, nehéz úgy élni a hétköznapi életünket, hogy közben félünk, hogy össze vagyunk zavarodva. Ez teljesen megbénít bennünket, és nem tudunk a célunk felé haladni. Nehéz úgy lelkesnek lenni a mindennapokban, hogy közben alig van reményünk a jó végre. Magunk körül, és talán a saját életünkben is ezt látjuk, hogy rengeteg ember nagyon rosszul érzi magát a bőrében. Hogy az életükben a félelem és a frusztráció az teljesen megbénítja őket a cselekvésben. Isten azonban képes feloldani bennünk ezt a megkötözöttséget, reménnyel és derűvel ajándékoz meg minket, hogy újra képesek legyünk tenni magunkért, egymásért és Isten ügyéért. Mert az ő elhívása azt is magában foglalja, hogy küldetést bíz ránk. Elegendő erővel és reménnyel vértez fel bennünket is a teljesítéshez. Kedves testvéreim, egyikünk se tudja, hogy mennyi időnk van még, amíg a vendégünk megérkezik. De ez az idő, ez számít, hogy hogyan töltjük el. És nem kell ennek az időnek sem tétlen várakozásnak, sem pedig kétségbeesett kapkodásnak lennie. Mert Isten kiválasztottjaiként az életünk az lehet, amire Isten valóban teremtette. Isten dicsőségére végzett derűs munka, amelyet nem félelemmel, hanem reménnyel és hálával végzünk. Mert nem a félelem lelkét kaptuk, hanem a szeretet, az erő és a józanság lelkét. És van reményünk arra, hogy ez a lélek meg is fog bennünket erősíteni életünk minden napján. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, nem tudjuk, hogy mennyi időt ajándékoztál nekünk. Add, hogy tudatában legyünk elmúlásunknak, és annak, hogy mennyire értékes az életünk. Ne engedd, hogy elvesztegessük az időnket, hanem segíts jókedvel és bizakodással végezni a ránk bízott munkánkat. Add, hogy az életünk ajándék legyen, ne csak magunk, de mások számára is. Ámen. Thank you.